Ma igény Pál apostolnak a Tesszalonikiai az közép második leveléből, az első fejezetből van fennállva, hallgassuk meg. Hallgassuk, és az ahhoz tartozó szakasz az első fejezet harmadik versétől a tízes versétől, ami így hangzik. Mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek, Atyám fiai, ti érettetek, amiképpen méltó is, mivel hogy felettébb megnövekedett a hitetek, és mindnyájatokban bővölködik az egymás felé való szeretet. Annyira, hogy mi magunk dicsekszünk veletek az Isten gyülekezeteiben, a ti kitartásotok és hitetek miatt, minden ti üldöztetésetek és szorongattatások között is, amelyeket szenvedtek. Bizonyságával az Isten igazságos ítéletének, hogy méltóknak ítéltessetek az Isten országára, amelyet szenvedtek is. Mert igazságos dolog az az Isten előtt, hogy szorongattatással fizessen azoknak, akik titeket szorongatnak. Néktek pedig, akik szorongattatok, nyugodalommal mi velünk együtt, amikor megjelenik az Úr Jézus az égből, az ő hatalmának angyalaival tűznek lángjában, ki bosszút áll azokon, akik nem ismerik az Istent, és akik nem engedelmeskednek a mi Úrunk Jézus Krisztus evangéliumára, akik meg fognak lakolni örök veszedelemmel az Úr ábrázatától és az ő hatalmának dicsőségétől, amikor eljön majd, hogy megdicsőítessék az ő szentjeiben, és csodáltassék mindazokban, akik hisznek, mivel hogy a mi bizonságunknak hitele volt ti nálatok, a manapon pedig az ige. Az említett szakaszból én is külön hadd köszöntsem a kedves gyülekezetet, nem csak és újra csak azért, hogy az a megtiszteltetésért, és ha mondhatjuk így, szerencse, hogy itt lehetek, kedves gyülekezettel, hanem azért is, mert Morahalóból, Szegedről, illetve Orvos házáról, utóbbi helyről, kifejezetten bizonyos cseh Irénke kért meg, hogy mindenképpen tolmácsoljam az ő és még mások köszöntését, a gyülekezetet köszöntését is. És mivel látom, hogy ő is itt van a gyülekezetben, akkor bocsánat, talán kis és személyes kérdésért, de kértem, hogy Imányi Péterre külön is adjam át az ő. Remélem, ezzel nem okoztam kényelmetlenséget. Isten igazságosan fog ítélni, amikor titeket méltónak nyilvánít az ő országára, amelyek szenvedtek is. Mert hiszen igazságos dolog az Isten előtt, hogy gyötrőiteknek gyötrelemmel fizessen, nektek pedig, akiket gyötrőnek, enyülést adjon. Ez a mai vasárnapunknak a homiliája, a mai reménység vasárnapjának a homiliája. Kicsit gyanútlanul vettem szemügyre először a mai igényeket, azért mondom ezt, mert utóra figyeltem főre, amikor pár reménység vasárnapja van ma, és hát aminek hangot adunk ezen a vasárnapon a prédikáció formát, jában, annak valamilyen módon reménységesen kell hangot adni, és így hát megpróbálok néhány gondolatot közvetíteni a mai igény alapján, már csak azért is, mert azon kaptam magam az időt eszembe, hogy a minap egy este azt mondtam a feleségemnek, Monikának, hogy mondjál valami jót. jót, ami csak elhangozhat, ami szintiszta jóság Istenes, amikor árnyékot, fogyatkozás, kicsit derülni, kisimulni, talán kisé. Erőszakosan is arra gondolni, hogy minden rendben van, és minden működik, és minden szép, és jó. És arra emlékszem, hogy keresgettük a szavakat, hogy hát akkor mi legyen az a mindenek fölött való jó, ami sok mindent kisimulnak, ami a dolgokat így módon, bizonyos értelemben, steril módon vetni föl, abban az értelemben, hogy árnyék nélkül rossz érzések, teremetlen emlékek tárgyoltatásával húzza közel a dolgokat, mert az jutott eszembe nem utolsó sorban, amikor szembesültem az, hogy a reménység vasárnapja van, a homiliában is, hogy olyan gyakran van velem és talán, hogy nem vagyok nagyon egyedül, hogy jót akarok hallani és kiváltni jót, azt a típusú jót, ami talán rossz képest. Tehát idézve olyan, hogy egy hold, amiben nincsen az igazán, semmi fogyatkozás, és ha van is rajta árnyék vagy hold, kráterek nyomai, de azok inkább izgalmasak, mint taszítóak. Miért is ne kívánna az ember olyan remény, ami kiiktat mindenkit, és ami már eleve relativizál minden szorongást, előre bocsátja, nem azok idéglenességét, hanem azok valótlanságát, minden szorongattatásnak, a szorongásnak, minden kételynek a valótlanságát. Azt gondolom, hogy az emberi fogyatkozás nélküli reménységre törekedni, mert nagyon is emberi virtózni mindentől, ami hiányosnak mutatkozik, ami visszás, módszeret kényelmetlen, kellemetlen. Igazából minden riasztó, ami után nem marad más hátra, mint az az én délutáni üres sóhajom, hogy hát mondd már valami jó, csak jó, semmi más. Biztos egyébként annak is van helye, a gondtalan fölélegzésnek. De nem felejtem el azt, hogy keresgettük a szavakat, és nem találtuk az odaidőt. Például is én így emlékszem, de mondjuk teljesen másképp. Aztán arra gondoltam, hogy a Szentírás tele van biztatással, olyan biztatással, ami arra hívja, sőt kényszeríti az ember, bármelyikünket, hogy beszéljünk, Mózestől kezdődően, és a Zsoltárnak is visszatérően, beszélve a fiaidnak, beszélve a környezetednek, hogy mi mindent tett veled az Úr. És újra csak arra gondoltam, hogy na, mi mindent tett velem az Úr, vagy tett velünk az Úristen, mi az a csupa jóság, csupa áldás, amivel ő elhalmozott, és hát arra jutottam, hogy nem ilyesmire biztat a Szentírás. Már csak azért is, mert a 106. Zsoltár második versében arról olvasunk, hogy ki is beszélhetnél azoknak a tetteit beleértve akár a teremtés eseményét, de az Úristenek nincs azokat a tetteit, amiben kicsit jóval szólva mindig is kénytelenek vagyunk elvenni a jót is, meg a rosszat is. És végül újra csak a zsoltárokban lapozgatva tértem oda ahhoz az idézethez, ami úgy hangzik, hogy teljes térre tett engem az Úr. Azt gondolom, hogy ha keresünk a szavakat, hogy mi mindent tett velünk az Úristen, akkor nem biztos, hogy a zsoltárosnál sokkal többet mondhatunk, mint azt, hogy tárgas térre tett engem az Úr. Fölvetődik természetesen a kérdés, hogy ez mifajta örömnek, vagy akár bubánatnak a folyamány is legyen, már csak azért is, mert újra csak kényszerűségből vissza kell, hogy térjünk reménység vasárnapjához, és ahhoz, ami felemelő, vagy akár ilyen és hogy az Úristen igazságosan fog ítélni, vagy olvassuk ezt Pálnál. Tehát marad a kérdés bizonyos értelemben, amikor reménységet veszünk, hogy reménységet keresünk, bocsánat, hogy egy kicsit talán fóriasan fejezem ki magam, mit szedjünk ki belőle. És mi az, amit tartsunk lenne? Mitől fosszuk meg azt a reménységet, amit keresünk, tudva, tudatlanul már eleve, talán megfosztva azt is, aki reménységet szán, ami számunkra, illetve mivel töltsük azt föl, talán megelőzve azt, aki már előre elkészítette azt a számunkra, és gondoskodott, ahol bele helyezte mindenről, ami velünk kapcsolat is, és ami minket illet. Az is a helyzet, hogy sok kérdés fakadt föl a Szentírásból, eszembe jutott az a zsoltár részlet is, ti kapuk emeljétek föl a ti fejeiteket, és ti örökké valók, hajtuk, nyíljatok föl, hadd menjen be a dicsőség királya, és ebben a zsoltárban újra és újra az író rákérdezni, hogy ki ez a dicsőség királya, hát az a felelet hangzik el, hogy a dicsőség királya, a hadakozó úr, a seregek ura, ő a dicsőség királya, Pál apostolnál ez nagyon is ismerős, ő azonban sokat beszél a reménység Istenéről. Az foglalkozhatott ugyanis, hogy amikor mi ítéletet, föloldozó ítéletet keresünk a magunk számára, mifajta reménységet tápláljunk önmagunk irányába, és afelé az Isten felé, akitől sokszor csak végső soron várjuk el a mi feloldozásunkat, annak a reménységnek a közelettét, amit tőle vagy tőle is várunk, elvárunk. Ki ez a reménység Istene? Ez volt mond a következő kérdésem is. Ez a reménység Istene, azt gondolom, Szentírás volt, sosem steri reménységgel áll elő, olyan, amiben nincsen folt. Azért is mondom ezt, mert az a szakasz, amit a Tesszalonikai levélből fölolvastunk, nem csak arról szól, hogy gyülekezet tekintetében, hogy megrövekedett a ti hitetek, már csak azért is, mert hogy nagyon látványos, a mindnyájatokban bőrből között egymás felé való szeretet, beszél Pál apostol a gyülekezet kitartásáról, gyülekezet üdvöztetéséről, szorongattatásról, szenvedésről, szorongattatáshoz újra csak visszatér. És hogy ez nyomatékosítja, szólt el azokról is, akik szorongatnak. És szó esik ebben a szakaszban a bosszúról is, amit nagyon is bibliikusan Pál apostol, egyébként írva csak, Istenhez utal és még véletlen is sem. Az ember ható körébe foglalkoztat engem mindig is az a reménység, ami ezen túl sok kitartás azért nem kell. Ami nem az nyugodtatéssel szembesít, nem a szorongatással és szorongattatással, ami nem a szenvedésnek a fényében akar megmutatkozni, vagy a közben, ami nem úgy akar erős lenni számomra, bárki számára, környezetembe, talán nem utolsó sorban a családom számára, hogy hát vannak akik a szorongatásra, az üldözésre adták a fejüket. Most bármennyire is vonzó számomra ez a fajta reménység, ami mindezeket még tudozni, ami nem ezeknek a fényében vagy akár árnyékában mutatkozik, mert bibliai hagyomány nem tud ilyen módon beszélni a reménységről. Muszáj említést tenni ennek a hagyománynak, legyen szó Mózesről, vagy Pál apostolról, vagy a Zsoltárokról, akár a jelenések könyvéről, a prófitai irodalomról, átfogó irodalomról. A reménység kitartás nélkül már nem reménység. Reménység üldöztetés nélkül már nem reménység. Ahol nincs szorongattatás, ott nincsen reménység. Ahol nincs az igazság utáni várakozás, ott nincsen reménység. Ahol nincsenek szorongatók, ott a reménység hangja elvész, de azoknak hangja is, akik az úgynevezett bibliai reménység módján szólalnának föl. Mert reményre valóban annak van szüksége, akitől sokan ezt elvonnák, meghoztanák tőlük, illetve azoknak van szüksége erre, akik egyébként itt vannak körülöttünk. Mihez megfosztanánk a reménységet, ezt a bizonyos bibliai, a kitartás szorításától, mindenfajta szorongattatástól, vagy üldözéstől, vagy mit mondhatnánk annak, aki velük ellentétben ezektől nem szabad. Mert mi talán adott esetben sok mindent megtehetünk önmagunkért. Ismerjünk le, falat emelni, kerítést húzni. Ezek a falak kerítések családi otthonban is vezethetnek, mindenfajta határokon is, területeken, kerteken áthaladva mutatnak nyomvonalakat. Mit mondjuk azoknak, akiket üldöznek, akik szorongottatás közepette vagytok. És mi mondjuk annak az Úristennek, aki nem csak reménységre hívott el bennünket, de azt is ránk terhelte, bármennyire is küldi az ő igára, hogy legyetek szentek, amihez Pál apostol itt a Tesszaloniki levélben hozzáfűzi azt, amit valószínű, valahogy a Jézustól vett, hogy ne aludjatok. És azt gondolom, a mai Reménység vasárnapján, a mai ige szakaszunk alapján, hogy valóban olyan reménységre van szükségünk, amivel nem álom jár. Nem az a típusú álom, ami a kétségeket nagyon is idéglenesen feletteti, szorítja ki a világunkból. Szükségünk van persze álomra, már csak József története miatt is hivatkozhatunk erre. De ezek az álmok is, Józsefé is azért válnak isteni kijelentési a maga környezetében, bármennyire is jelenten áldást vagy átkot a barátaim, aki felé ez elhangzik, mert hogy József Iber. Legyetek szent és ne aludjatok, mondja Pál apostol. A reménység szentséges dolog, és azt gondolom azért, mert nem csak arról a bibliai hagyományról van itt szó, hogy a reménységgel szükségszerűen emberség is jár, hanem mert nem győzi hangsúlyozni a Szentírás, hogy hinné nem nyugszik és nem alszik, Izraelnek ő viszője. A reménység valóban szentséges dolog, mert az örökké valóban irasztó Istentől ered, aki Jézussal is szólva valóban gondoskodik róla, gondunkat viseli, és ez a gondviselése kiterjed egyébként a mindenfajta bosszúnak az átvállalására is. Bosszú nélkül reménykedni, ez nem egy egyszerű dolog, azt gondolom. Főleg, hogyha az ember nem érzi magát alkalmasnak arra, hogy bosszút álljon. Virasztva reménykedni, ami számol azzal az Istennel, aki a bosszúállás, amiből mégsem az a végső remény fog fakadni, nem fogja megúszni az, az a gaz, akinek muszáj, hogy elvegye a maga méltó büntetését a tettei után, hanem ez a reménység abban Istenbe kapaszkodik, abban hozzáálló Istenbe, aki nem feledkezik el a gyötrelmeinkről és a gyötrelmeinkről, akkor is a végső soron nem azt akarja fölmagasztalni, hanem ami szentségünket ő benne. Isten igazságosan fog ítélni, amikor titeket méltóvá nyilvánít az ő országára, amelyet szenvedtek is. Egyszer, amikor Jézus kettesével elküldi a tanítványait, hogy gyógyítsanak, bátorítsanak, evangéliumot hirdessenek, akkor azzal a fölszabadult vallomással érkeznek vissza a tanítványok, hogy nem csak hogy gyógyítottunk, nem csak hogy prédikáltuk Isten országát, nem csak hogy valóságos evangéliumot hirdettünk, pedig örömhírt örömmel, hanem még az örömök is engedtek nekünk, micsoda diadalmat, amikor a áthághatatlan falak is lehontanak, hogy ilyen új falak. De ott Jézus nem azt mondja nekik, hogy na ugye, megérsz. Nincs az az ellenfél vagy ellenség, ami nektek ellenállhatna. Főleg, hogyha rám hivatkoztok már, azt mondja ott, hogy ne örüljetek, hanem annak örüljetek, hogy a ti nevetek felmagjék a megyei atyátoknak, atyátoknál. Ezt foglalkoztatottuk. Mit is lehetséges mondani reménység vasárnapján, akkor, amikor szembesülünk az igazságosan ítélő Istennel, aki igazságosan ítélve szolgáltat reménységet is. Istennek ez az igazságos reménysége sosem is fehér. Nem fekete vagy fehér. Nem olyan, amiből hiányozhatna a szorongattatás, akár a riadozás, az üldöző és az üldöztetés. Valahogy együtt tartoznak ezek a dolgok, akkor is, hogyha mégiscsak vonzó abban a reménységben felszabadulni, ami ezektől hát nem hogy távol tartja magát, hanem végleg megszabadulni a mennyezni is. Vajon mi volt a igaz reménység abban, amit Jézus mondta, hogy annak örüljetek, hogy a ti nevetek föl van írva, föl vagytok jegyezve. Mi volt a igazra képes a reménységnek az Istennel? Isten igazságos ítélete, a reménység Istenének igazságos ítélete mindenképpen igaz, ami számunkra. nem feltétlenül csak előre mutat, úgy igazta gondolok, vagy jóvá írja a dolgokat. Rendbe teszi, a nagy rendbe teszi a dolgokat, hanem visszamenőleg tekint rám. Méltóságra emeli a gyötrelmet, amitől olyan józanul és emberi módon végül is ne tartanánk magunkat távol, és végül rendülést adni. A reménység Istenet, a Pál mondja, már a rómaiak az írt levélben, végül is reménységgel fog betölteni. Ha gondoltad, mifajta karika ez? Mifajta önmagába záródó történet ez? A reménység Isten reménységgel tölt be. De hát mi egyébben töltsön be? Miért egyébben töltsön be akkor, amikor nem tudunk feloldozni magunkat, az ahol a világ annak, mert van üdöztetés, amiben jó tettekért is gyakran gyötrelemmel fizetnek, amiben nagy kincs az enyhülés. Azt gondolom, hogy igaza van a bibliai hagyománynak Mózestől egészen Pálig és rajta is túl, amikor nem tud mást ajánlani, mint a reménység Istenét, aki végső módon sosem a jóság Istenévé válik, hanem a reménységgel betöltő Istenből, akkor is ötteni talán mégis csak a jóság Istenét, a jó Isten fantasztanán. Mert hogy ez is történt. Pálapostól Jézussal együtt egyébként nem a jóság Istenéről beszél, hanem a reménység Istenéről, mint ahogy Mózes is, nem a jóság Istenét ajánlom figyelembe, hanem Izrael Istenét, aki nagy távolságból tér vissza, és akivel szabadítás van mindörökké. Jézushoz tér egyszer, egy jó kezéjű világra nyitott, reménységes, jó örökséggel bíró, illető fiatal ember, aki szólítja meg Jézust, hogy jó mester, mit kell tennem, hogy az örök életet elnyerjen. Ez egy fontos kérdés. Jézus is mondhatta volna, hogy végre egy aktuális kérdés, világban, amikor gyakrabban keressük az ellenség vesztét, mint a magunk bűnösségét, mi kell ahhoz, hogy az örök életet elnyerjük? Jézus nem ezzel válaszol először is, hanem azzal a kérdés, ami értel az ember jónak. Senki sem jó, csak egyedül az Isten. Istennek ez a jósága, teszi Isten. És még csak Pál apostolról szólva, a reménység Istenévé, aki nem tud nekünk többet mutatni, mélyebbet, szentségesebbet, nagy-nagy távolságból is a jelenben elővel hatott, mint azt, hogy a reménységével betölt. Kicsit szűknek tűnik ez, szűkszavonak tűnik ez, talán a Szentírás alapján. De ha arra gondoljuk, hogy Istennek ez a reménysége minket szentét tesz, éberré tesz, nem arra biztat, hogy azt mérjük föl, ami bennünk áldozatos, hanem az az Isten legyen előttünk, aki bennünket szentét tesz, akkor lehet ez szükség. Valóban lehet a szükségünk más Istenre, mint arra az Istenre, aki arra biztat minket, hogy ne aggódjatok. Azt gondolom, hogy Fáradoztól magunkban jól bánik az örökségével, profétai hagyomány örökségével is, és a Jézusi hagyomány örökségével is virasszatok, ne aggódjatok, már csak azért is, mert Isten valóban igazságosan fog ítélni, legyen áldott az is neve, és legyen áldás a mi édességünkön is. Amen.